Hát szeretettel köszöntünk mindenkit, nagyon örülünk, hogy megtiszteltek bennünket, eljöttetek ennyien, és a Kommunikáció házasságban című előadásunk fog következni. Mi meggyőződésünk, hogy a házastársak nem eleget kommunikálnak, nem elég jól kommunikálnak, és itt a kommunikáció javításához tudunk valami jó ötletet adni, az bizonyára hasznos lesz.
Mi a kommunikáció? Először is ugye, aki nem tudná, a bibliai házassággondozónak a házassággal kapcsolatos továbbképzését végeztük el, annak a logója szerepel jobb oldalon, és a kommunikációról azt kell tudni, hogy mindent, amit teszünk, amit látunk, amit hallunk, minden, ami körülvesz bennünket, az kommunikáció. Két ember kapcsolata, a barátság, a szerelem, sőt, a munkahelyi és a társadalmi kapcsolatok nagyban függenek attól, hogy hogyan kommunikálunk egymással.
Ez a kommunikációs modellnek a legegyszerűbb változata. Ugye két kis arcocskát látunk, egy sárgát meg egy pirosat. Mondjuk a sárga az, onnan indulunk ki, az az adó, tehát, vagy beszélő, ahogy tetszik. Tehát az adja az információt, vagyis az üzenetet, ami ott a középen van a pirosnak. Na most a legkülső körben van a világ, vagyis a valóság. Na most az nagyon fontos, hogy akik kommunikálnak, azok hasonló valóságot éljenek meg. Tehát ezért van az, hogy mondjuk egy zavarodott elmebeteggel nagyon nehéz megfelelően kommunikálni, mivel ugye a látomásai meg a téves eszméi miatt egy gyakorlatilag nem ugyanabban a világban él. Tehát azért általában ugye jó, hogyha egy bizonyos közös platformban, egy közös világlátás a kommunikáló személyek között, és ez természetesen családra is vonatkozik. Hogy a kommunikáció a házasságban, és hogy milyen fontos a kommunikáció, gyakorlatilag minden, ami körülvesz bennünket, az kommunikáció, sőt azt is lehet mondani, hogy igazából nem lehet nem kommunikálni, mert ha az ember mondjuk hallgat és elzárkózik a beszélgetés, vagyis hát a találkozás során, az is egyfajta kommunikáció. Most ugye elmagyaráztuk, vagy kezdtük elmagyarázni, hogy körülvesz bennünket egy világ, és van két figura, akik egymással kommunikálnak. Az üzenetet adja át mondjuk a sárga a pirosnak. Csatornák vannak, amelyeken ez az üzenet hát átmegy, ezekről a csatornákról majd egy picit később lesz szó. Az üzenet, a lényeg az, hogy egy közös kódot kell használni, mert csak akkor értik meg az üzenetet. Mondjuk ez a közös kód mondjuk a nyelv. Tehát, hogyha én magyarul beszélek most hozzátok, akkor ti megértetek, de hogyha valami más nyelven beszélnék, akkor nem valószínű, hogy megértenétek. De lehet nem csak a nyelv, hanem sok minden más is hordozhat üzenetet. Például a süket némáknak a jelelése, ez a jelbeszédje, ugye? Ezt ők remekül értik, és így két süket néma ember ilyen módon tud egymással kommunikálni. De például mondjuk a tengerészeknek a zászlójelzései, vagy az indiánoknak a füstjelzései is tulajdonképpen egyfajta kódot jelentenek, hogy amik ezeken a csatornákon jutnak el az egyik személytől a másikot, és ugye az alsó nyilak pedig azt jelentik, hogy általában a kommunikáció az két oldalú, tehát van egyfajta visszacsatolás is, és még ahol van a felülről, hogy beszédhelyzet, tehát az sem mindegy, hogy az egymással kommunikál, egymással beszélő személyek, hát milyen viszonylatban vannak egymáshoz. Mert nem mindegy, hogy egy főnök beosztott kommunikáció, egy felnőtt gyerek kommunikáció, vagy a házastársak, vagy két gyerek kommunikál egymással, tehát függ a kommunikáció a beszédhelyzettől is. Ez még egy bibliai idézet, Pál apostol mondja a korintusi első levélben, ki tudja hányféle nyelv van a világon, és egyik sem értelmetlen. Ha tehát nem ismerem a nyelvet, a beszélőnek idegen maradok, és a beszélő is nekem. Tehát ezt már a bibliai időkben is feltalálták a kommunikációs modellt, ezt már Pál apostol is tökéletesen tisztában volt.
A kommunikáció csatornái az előbbi ábrán a sárga és a piros nyilak voltak azok, lehetnek vokálisak. A szavak és a hangszín érdekes, hogy a szavak mindössze 10%-ot képviselnek a kommunikációban. Ellenben sokkal többet a hangszín, hogy milyen módon tesszük ezt a közvetítést a párunk, illetve a beszélgető partnerünk irányába, és 55%-ot képvisel a nonverbális kommunikáció, tehát a mimikánk, hogy adjuk elő a mondandókat, a tekintet révén, kire nézünk, kit kerülünk a tekintetünkkel, a mozgások, én itt zavaromban hadonászok jobbra-balra. Ezek mind kommunikációs csatornák, tehát a gesztusok, a testtartás, hogy milyen messze állunk egymástól. De a vegetatív szerveink is kommunikálnak. Kitágul a pupillánk, elpirosodunk, dadogok, mint én most. És szóval egy csomó olyan dolog, vagy az öltözködésünkkel is kommunikálhatunk. Tehát egy csomó olyan dolog, és ez sokkal nagyobb százalékot képvisel a kommunikációban, mint maga a szó.
A kommunikáció házasság épületének módszere. Az előző előadások során többször volt, hogy a házasságot egy házhoz hasonlítottuk, ugye aminek az alapja az Isten szeretete, és az a képességünk, hogy Isten szeretete révén mi is szeretni tudjuk egymást, és a két oldalfala volt az egyik a ragaszkodás, tehát ragaszkodik az ember a feleségére, elhagyja apját és a másik pedig a függetlenség, vagyis hogy hát elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik a feleséget, és ha lesznek kerten egy testi, az jelképezte a tetőt, vagyis a testi egységet, a szexualitást. Na most ugye Malter is kell egy házhoz, tehát ez a kommunikáció mi felfogásunk szerint. Itt egy új témát kezdünk, a kommunikáció szintjei. Tehát a kommunikáció az a személyek száma és az intimitás mértéke szerint egymással ellentétes viszonyban van. Tehát azt jelenti, hogy minél több a személyeknek a száma, annál kevesebb az intimitás, és fordítva, hogy a személyek száma csökken, az intimitás és a bizalom természetesen azzal arányosan növekszik. Na most az első szintje a kommunikációnak a látszat kommunikáció. Tehát például az, hogyha köszöntjük egymást, akár bemegyünk valahova, meg mondjuk jó napot kívánok, vagy valakivel találkozunk, és felületesen azt mondjuk, hogy hogy vagy. Ugye, anélkül, hogy valóban kíváncsiak lennénk arra, hogy hogy van. Ez ugyan feleslegesnek látszik, vagy ugye látszatnak látszik, de nem felesleges egyáltalán, mert azt jelenti, hogy embernek tekintelek, észrevettelek, körülbelül ennyit. Ezért tekintik udvariatlanságnak, hogyha a valaki mondjuk valahova bemegy és nem is köszön, mondván, hogy hát ugye kutyába se veszi, így mondják, de nem tekinti embernek a másik ember. Aztán a következő szintje a kommunikációnak a tényközlés. Tehát ez már nagyobb embercsoport előtt lehet tenni. Például ilyen tényközlés, mondjuk ez az előadás most, amikor a kommunikációról mi megpróbálunk bizonyos ugye, általunk összegyűjtött tényeket, ahogy Márta mondta, a különböző kommunikációs csatornákon, és ugye a magyar nyelvnek a közvetítésével, hát közölni a hallgatósággal, vagyis veletek. A gondolatközlés az már egy még szűkebb környezetben van, mondjuk egy baráti társaságnak a beszélgetése, vagy meghívott szakértőkkel egy stúdió beszélgetést kell elképzelni, amikor oda-vissza mindenki nem csak az által ismert tényeket, hanem az azzal kapcsolatos gondolatait is elmondja. Aztán még mélyebb vonatkozás, és még kisebb a személyek szám az érzelemközlés. Tehát az inkább ilyen családi, vagy szűkebb baráti körben engedheti meg magának az ember, hogy az érzelmeit is az adott hát eseménnyel vagy történéssel kapcsolatban kinyilvánítsa. A nagyobb nyilvánosság előtt, aki kinyilvánítja az érzelmét, azt általában rossz néven szokták fel, nem elég fegyelmezett, nem tud magán uralkodni, de kisebb körben ez sokkal természetesebb, leginkább a családban. Az én közlés pedig az már csak két embernek a legbizalmasabb viszonya. Ez, amiről ugye Ady Endre azt írta, hogy szeretném, hogyha szeretnének és lennék valaki. Tehát mindenki igazából legmélyebb lényében arra vágyik, hogy egy másik ember teljes mértékben megértse, elfogadja, teljes bizalommal, teljes őszintességgel legyen iránta, és ő is ugyanúgy el tudja azt a másik embert fogadni. Ennek az énközlésnek mondjuk az ős modellje az anya-gyermek kapcsolat, amikor tényleg szavak nélkül csak egyáltalán a testi érintéssel és a teljesen közvetlen kapcsolattal olyan élményt él át az anya és a gyermek is, ami tulajdonképpen modellezik minden hasonló vágyat, az intimitásnak a vágyát.
Hát akkor alá támasztjuk a kommunikációt, hogy milyen rejtelmei vannak. Először is több füllel hallgathatunk. Mi négyet vettünk el Pálhegyi Feri bácsi ábrájából, hogy először is hallhatjuk azt, hogy mit mond tulajdonképpen, mit kell nekem tennem. a harmadik fül milyennek tart engem, és hallani lehet, vagy illetve figyelni kell arra is, hogy milyen állapotban van ő, akivel beszélgetünk. Valóban azt hallom, amit a másik közölni akar? Na hát ezeket próbáljuk kifejteni ábrákon. Férj és feleség utazik a kocsiban, állnak a lámpánál, és megszólal a férj, hogy zöld. A feleség, te vezetsz, vagy én vezetek? Milyen üzenetet tartalmazhat ez a mondat? Hogyha mit mond fülével hall az ember, akkor ugye azt mondja, egyszerűen megállapítja, hogy zöldre váltott a lámpa. De ha milyen állapotban van, füllel hallgatunk, akkor kiérezhetjük, hogy sietek, tehát indulj már, és mit kell tennem, a füllel halva, indulj, adj gázt. Ehelyett a feleség azt gondolja, hogy figyelmetlen vezető vagyok, milyennek tart engem? Ez volt a negyedik fül. Tehát mindig meg kell magyarázni, és felvetődik a kérdés, hogy tényleg volt oka a megsértődésre a feleségnek? Aztán jönnek a következő ábrák. Ugye ebédel a család, és megkérdezi a férj, hogy mi ez a zöld itt. És a feleség, ha nem ízlik, mehetsz máshová enni. Kész, megtárgyaltuk, nem elég itt megállni. Ugye a több fülünket használva mit is mondott? Mi az a zöld? Ha egyszerűen válaszolok, az bizony petrezselyem a levesben. Akkor ha őt ez zavarja, akkor meg kell mondani, hogy én a petrezselyemet nem szeretem, úgyhogy legközelebb ne tegyél a levesbe. De attól, hogy megkérdezi, hogy mi ez a zöld, attól még nem jutottunk tovább a kommunikációban. Tehát mindig mindent meg kell magyarázni, oda kell figyelni. Most megsértődött a feleségem, valami olyat mondjak, amivel ezt a sértődést helyrehozhatom. Szóval több füllel kell kommunikálni. Bemegy az édesapa a gyerekszobába. Mi ez a disznóról? Az egyik gyerek ugye azzal a füle, az empátiás fülével hall, és arra gondol, hogy milyen állapotban van ő, ideges, sok baja van, és erre gondol. A másik gyerek egészen más fülét használja, és arra gondol, hogy rossz vagyok. Szóval fontos, hogy melyik fülünkkel halljuk meg a megállapítást. És a harmadik ábránkon pedig én ugyan egy kukkot sem értek, mondjuk ebből az előadásból, de okos ember lehet, aki most beszél. Egyszerre több fület is használhatunk, milyen ember ez, és mit mond tulajdonképpen. De akár négy fülünket is használhatjuk, úgyhogy erre figyelni kell, hogy mikor éppen mit értünk meg a közlendőkből, és az a házaspároknál különösen fontos, hogy igenis mindig egyességre jussunk a kérdéseket és a feleleteket illetően. A következő gondolat, milyennek tart engem, mit gondol rólam, mit érez irántam. Ez segít ez az én központuságnak a fülével hallható, segít az én képem kialakításában. A másik, mi van vele, hogy érzi magát, tehát az empátia füle, mire lenne szüksége, és ez pedig a kapcsolataink alakulását segíti. Hát egy újabb ábra, a megfelelő és nem megfelelő kommunikációra. Cukrász előtt megy el férj és feleség, és megkérdezi a férj, hogy kérsz sütit? A feleség válasza, hogy kösz, nem. És közben magam sem értem, miért vagyok én most megsértődve. Mert ugye azt várta volna a férje, azt tudja, hogy szereti a sütit. De ő nem kérdez tovább, csak helyre teszi, jó, azt nem kér és kész. Pedig megkérdezhetné, hogy ha nem kérsz, akkor miért nem kérsz? Vigyázol az alakodra? Vagy most teli vagy, és nem akarsz. Szóval tovább kellene kérdezni ahhoz, hogy a feleség is megnyugodjék, akármennyire egy banális kérdésről van szó, mégiscsak tovább kell gömbölyíteni ezt a fonalat, addig, amíg nem ilyen gondolat ül meg a fejében, hogy miért is vagyok én most megsértődve. És jön a következő ábra. Sír a feleség. Megkérdezi a férj, hogy mi bajod van? Semmi, mondja az asszony, és a férj megnyugszik. Mert ugye a nőket megérteni, az nagyon nehéz, és a nő csak sír, és nem talál megoldást a bajaira, mert a férj nem kérdez tovább. Ugye sír a nő azért, mert rosszul érezte magát a munkahelyén, összeveszett a gyerekekkel, nem tud fölé kerekedni az otthoni teendőinek. Szóval egy csomó dolog bánthatná, de ő ezt nem tudja kimondani, mert azt várná, hogy próbálják tőle megkérdezni, hogy hát de azért valami oka mégiscsak van, hogy sírsz, miben segíthetek, és akkor talán elindulna a beszélgetés, és nem akadna meg ennyiben, mert hát a férfiak nem bántásképpen, de ők megnyugszanak akkor, hogyha azt mondják, hogy semmi baja nincs a feleségnek, pedig száz és ezer közben.
Na most egy másik példa, tehát ugyanaznak a mondatnak a két oldalt. A férje azt mondja a feleségének, hogy elidegenedtem tőled. És erre, hogyha milyennek tart engem, vagyis az önértékelés fülével hallja az asszony, akkor ezt úgy érti, hogy elviseledetlen vagyok, kőszívű vagyok, figyelmetlen vagyok, gonosz vagyok. Tehát önmagát vádolja, amiatt, hogy a férje ezt mondja neki, hogy elidegenedtem tőle. De ugyanezt a mondatot lehet másképp is hallani, mégpedig, hogyha azzal a fülével, tehát az empátiás fülével hallja, hogy elidegenedtem tőled, akkor azt úgy hallja, hogy elhagyatottnak érzi magát, úgy érzi, kizártam őt a szeretetemből, szenved attól, hogy nem érdekel engem, ami benne van, és ami kimondotta bele ezt a mondatot. Tehát ez egy egészen más megközelítése ugyanannak az eseménynek. Most persze nem lehet tudni, hogy melyik a helyes, tehát ebből a példából, mert ez csak egy kiragadott momentum, meg hát lehet azzal is, hogy ugye van még két másik fül, amiről beszéltünk, ugye a tényszerűségnek, a mit mond fül, ugye hogy elidegenedtem tőled, ez egy minden esetre, ez akárhogy is vesszük, ez egy, nem egy pozitív kijelentés, és ez minden esetre legalábbis egy házastárs kapcsolatában nagyon elgondolkodtató, és mindenképpen tovább kell vizsgálni, de az, hogy mire szólít ezzel fel, ugye ezzel, hát nyilván ezzel több dologra is felszólíthat, egyrészt, hogy hát akkor ennyi volt, és akkor vége a kapcsolatunknak, költözz el mondjuk, ezt is jelenti, vagy én fogok elköltözni, de azt is jelentheti, hogy hát valamilyen megoldást kell keresnünk, hogy megjavítsuk a kapcsolatunkat. Na most a megoldásokhoz kezdünk közeledni. Ott fenn az a háromszög, és körülött a rádió hullámok az Úristen által kisugárzott adást vannak hivatottak jelképezni, és ott van egy férfi, aki Bibliát olvas, és vételre állítom a szívemet, az van benne a gondolatába, tehát kitárja a szívét az Úristen szeretete, Úristen üzenete iránt, és van hozzá egy bibliai idézet, a Ézsaiás 54:5, az én Uram az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni. Tudjam szólni igét az elfáradtaknak, minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram az Úr megnyitotta a fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. És itt a megoldás, hogy egymás megértésének útja, megérten Isten hozzám szóló üzenetét. Amit előbb elmondtunk például egy csomó ilyen kommunikációs félreértésnek, az az oka, azért nem tudjuk egymást megérteni, azért olyan érthetetlenek a nők a férfiak számára, és sokszor fordítva is, mert elsősorban nem is egymás megértésére kell elsősorban gondolnunk, hanem Isten üzenetének a megértésére. És hogyha az Úr felé vételre állítom szívemet, akkor a szükségben lévő társam adását is hallom ezáltal. Tehát az Úristen által megnyitott szív lesz alkalmas arra, hogy a társamnak a kommunikációját is a megfelelő füllel halljam. És ugye azt adjam neki, amire szüksége van. Itt van ugye ez a közismert, így a Máté evangélium 25. rész, 35-36 vers, éheztem és ennem adtatok. Ezt az Úr Jézus mondja, ugye, majd amikor eljön az emberfi az ő angyalaival, így szól a jobb keze felől állókhoz, tehát azokhoz, akik üdvözülni fognak. Éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Ebben sokféleképpen lehet ezt az igét természetesen értelmezni, most csak azt a vonatkozását emeljük ki, hogy az Úr Jézus nagyon világosan kívül, hogy azt kell adni valakinek, amire szüksége van. Tehát nem azt mondta, hogy mit tudom, éheztem és felruháztatok, vagy pedig szomjaztam és befogadtatok, hanem mindenkinek a szükséglete szerint kell megadni azt, amire szüksége van, és akkor tudjuk igazán a valódi szükségletét, a szükségben és szenvedésben lévő embertársunknak, beleértve természetesen a házastársunkat is nyújtani. Isten soha senki nem látja, látta, ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és ő tesz bennünket képessé. Tehát gyakorlatilag arra azt akarjuk ebből az egészből kihozni, hogy ugye nagyon nehéz a kommunikáció, és rengeteg tévedés lehet, félreértés. És a legjobb módszert ajánljuk mi is erre, hogy Isten igényére kell nyitottnak lenni, és Isten képessé tud bennünket tenni arra, hogy megértsük a megfelelő hangot, megtaláljuk egymással. Na most akkor még néhány gyakorlati tanáccsal látnánk kell benneteket. Beszéljük meg, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ugye azzal kezdve, hogy a kommunikáció az tulajdonképpen a házasságnak a maltere. Tehát hogy néz ki gyakorlatban ez a malterkeverés? Előbb tisztázd magadban, mi az, ami zavar. Tehát, hogyha valami zavar téged a házastársaddal való kapcsolatban, akkor nem kell ezt egyből rázúdítani, lerohanni. Előbb magadban tisztázd, hogy tulajdonképpen mi az, ami zavar. Na most mondjuk egy példát, egy talán könnyebben meg lehet érteni. Még az zavarja a feleségét, hogy a férj késő jön haza, és kevés időt töltenek együtt. Ez ugye elég gyakran előfordulhat. Na most akkor mi a valódi problémád? Na most nem mindig az a probléma, ami első látásra problémának látszik. Tehát emögött lehet az a probléma, hogy gyerekkorában elhagyta őket a apa, tehát a lány, amikor kislány volt otthon az eredeti családjában, az apjuk elhagyta őket, és az úgy kezdődött, hogy először egyre ritkábban jött haza, aztán végleg eltűnt az életéből, és most valahogy ez a régi emlék jön benne fel, hogy hát, ha emögött is majd ez fog történni, ez lesz. Tehát tisztáznia kell, hogy neki ez egy ilyen kínzó gyermekkori emlék. És utána beszéljük meg őszintén barátságosan. Na most itt megint az van, hogy őszintén és barátságosan, tehát meg kell teremteni a megfelelő feltételeket. Vannak olyan helyzetek, amik nem alkalmasak a bensőséges, őszinte és bizalmas beszélgetésre, annak a feltételeit előbb létre kell hozni, tehát olyan körülményeket kell teremteni, amikor zavartalan tudunk a párunkkal beszélni. Például itt, amit a házas pár, ahogy beszélgetnek, hogy egymással szembeülnek, felveszik a szemkontaktust, figyelnek egymásra, kikapcsolják tényleg a zavaró eseményeket maguk körül, de nincsenek ott a gyerekek, szomszédok, tehát van egy helyzet, amikor nem lehet erről beszélgetni. Na most én közléseket mondj és ne ítélkezz. Tehát van két dolog, amit sose szabad ilyenkor mondani. Az egyik az, hogy mindig, és az, hogy soha. Tehát, hogy te mindig elkésel, vagy mindig késő jössz haza, vagy ilyesmi, vagy hogy de soha nem vagy pontos, vagy soha nem érsz haza akkor, amikor a megbeszéljük. Tehát ezek rossz mondatok, mert ebbe ítélet van. És ugye végülis egymásnak nem ítélő bírái vagyunk, hanem házastársai. Tehát viszont az én közlések azok nagyon fontosak, ebben az a lényeg, hogy a saját magam érzései iránt én vagyok a szakértő. Tehát, hogy én mit érzek, az senki más nem tudja, csak én. Tehát, hogy én azt mondom neki, hogy én olyan magányosnak és elhagyatottnak érzem magam, vagy úgy szorongok, míg rád várok, vagy valami ilyesmit, elmondja, hogy ő tulajdonképpen hogy éli át ezt a tényt, hogy a férje későn jön haza, ez jogos és ez helyén való. Aztán figyelj oda a másikra, tehát nyilván ugye oda-vissza megy a kommunikáció, és sokszor az van, hogy az egyik elmondja a magáit, mint egy monológot, a másik, hát legfeljebb meghallgatja mondjuk, de igazából nem lehet tudni, hogy most akkor ebből mi maradt meg, vagy egyáltalán mennyire figyel oda. Tehát miközben az egyik beszél, a másik egyrészt fejezze ki, tehát részben mondom a szemkontaktussal, hogy odafigyel, de tegyen legalább apró észrevételeket, hogy megértette, vagy nem értette meg, vagy kérdezzen rá, pontosítson bizonyos részleteket, vagy bizonyos részleteket tükrözzön vissza, tehát hogy a saját szavai, ha jól értem, akkor így és így gondolod. És ilyen módon, tehát fel lehet tartani a kommunikációnak a folyamatát, és el lehet azt érni, hogy igazából ki tudja beszélni, el tudja mondani azt, amit szeretne a párjának. És itt van aztán a dolognak a csúcspontja ebben a kérdésben, hogy miben tudnék neked segíteni, hogy meg tud tenni azt, amit én kérek tőled. Ez egy elég bonyolult mondatnak tűnik, de valójában az a lényeg, hogy kérni kell. Tehát ott a két példát, amit Márta hozott, ugye, hogy mi bajod van, meg kér sütit, meg mit tudom én, ugye, az az, hogy nem mondta meg igazából se azt, hogy mi a baja, meg hogy mit kérne a férjétől, mivel lehetne az ő rossz hangulatát, rossz közérzetét megjavítani. Tehát, de nem csak elég az, hogy kérek tőled valamit, mert abban lehet azért egy kicsit olyan követelőző jelleg is. Tehát legyen benne egy olyan felajánlás is, tehát hogy te meg tud tenni azt, amit én kérek tőled, miben tudnék én te neked segíteni. Tehát mondjuk ebben az adott példa esetben ezt úgy kell elérni, hogy tudnánk átszervezni úgy esetleg a szabadidőnk eltöltését, hogy több időnk jusson egymásra, vagy esetleg a családi költségvetést lemondanánk valami költségesebb beszerzésre, hogy ne kelljen neked több külön munkát vállalni, és több időt tudjál együtt eltölteni a családban. Mit tudnék én ebben együttműködni veled együtt? És akkor is törekedjünk egyetértésre, a problémát most nem tudjuk megoldani, mert ez nagyon gyakran előfordul. Tehát nem minden problémát lehet egy beszélgetéssel megoldani, van ilyen is, de többnyire nem megy. Akkor sincs semmi baj, hanem akkor abban értsünk egyet, hogy ezt ugye most per pillanat nem tudjuk megoldani, de dolgozni fogunk rajta, és igyekszünk, hogy valamilyen megoldásra jussunk. És itt végül van egy Jakab apostolnak a leveléből, a 19. részből egy nagyon ideillő idézet: minden ember legyen gyors a hallásra, késedelmes a szólásra és késedelmes a haragra. Ez végül is az egész dolognak a lényege. Köszönjük szépen a figyelmet!